Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Külön köszöntöm a nőket a Nők Nemzetközi Napja alkalmából. Sok boldogságot, erőt, egészséget, örömöt kívánok mindannyiuknak. Engedjék meg, hogy ma esti műsorunkban rendhagyó módon három meghívottammal beszélgessek, mindhárman nők, és közös múlt köti őket a Marosvásárhelyi Rádióhoz, illetve egyiket közülük a jelen is, hiszen jelen pillanatban is a Marosvásárhelyi Rádiónak a munkatársa, két másik meghívottam pedig korábbi munkatársai voltak a Marosvásárhelyi Rádiónak. Külön köszöntöm a mai gazdasági magazin műsorú meghívottaiként Bódis Editet, Antal Erikát és Trellavárhelyi Gyopárt.
Jó estét!
Jó estét kívánok!
Első kérdésem az lenne, mi köt titeket a Marosvásárhelyi Rádióhoz, hogyan kezdődött a munkátok, hivatásotok, kapcsolatotok a Marosvásárhelyi Rádióval?
Menjünk sorba, vagy?
Próbáljuk meg.
Tehát én 6 éve vagyok itt a Marosvásárhelyi Rádiónál, azelőtt a Kolozsvári Rádiónál voltam, és családi okok miatt kerültem ide. A gazdasági magazinhoz pedig az köt, hogy korábban a Kolozsvári Rádiónál is volt gazdasági magazin műsorom egy ideig, aztán így megszűnt, átalakult, és most pedig néha helyettesítelek téged, úgyhogy kapcsolatom van a műsorral most is.
Antal Erika.
Én 2001-ben jöttem ide a Marosvásárhelyi Rádióhoz Borbély Melinda meghívására, és akkor mentem el innen, amikor Edit kolléganőm jött, tehát előtte egy kis idővel, immár 6 éve.
De azért ismertük egymást.
Közben megismertük egymást, és volt egy időszak, amikor Gyopival is együtt dolgoztunk, és ha már nem is dolgozom itt, azért a kapcsolat fennmaradt, mert főleg Editnek a műsorába gyakran jövök.
Szerepelsz,
hát amikor
utazol,
meghív,
és beszámolsz róla.
És azért a kollégákkal napi szinten kapcsolatban vagyok. A gazdasági rovatnak nem voltam a meghívottja, viszont érdekel a gazdaság egy idő óta.
Említsük azt is meg, hogy Antal Erika a Székelyhon napi újságnak az újságírója, és gyakran foglalkozik gazdasági, társadalmi, közérdekű kérdésekkel és problémákkal.
Így van.
Gyopi?
Most én következek, ugye? Hát én most visszapörgettem az éveket, talán 2006 volt az az év, amikor ide kerültem, akkor Kovács Orsolya és Bíró Zsolt javaslatára, vagy ők reklámozták a Vásárhelyi Rádiót úgy, hogy keresnek egy hírszerkesztő társat a csapatba, és akkor a hírszerkesztők közé kerültem 2006-ban három megszakítással, amikor gyermeknevelési szabadságra mentem el. Ezeket az éveket leszámítva ebben a csapatban, a hírszerkesztő csapatban dolgoztam egészen 2018. szeptemberéig. Tehát tavaly szeptember óta nem vagyok Vásárhelyi Rádiós, de ez mindez nem jelenti azt, hogy ne kötődnék mai napig ehhez az intézményhez, és főleg a híradózáshoz, hírszerkesztés és bemondás, azt hiszem, hogy ez mindig is a szívem csücske marad, attól függetlenül, hogy most a mostani munkám ettől egy picit eltér. Most egy másik médiaintézménynél dolgozom, az Erdélyi Magyar Televíziónál, és ott úgymond háttér tevékenységem van. És hát, hogy a gazdasági műsorhoz milyen közön van, ezt úgy most nem tudnám azt mondani, hogy meghívottja lennék a műsornak, vagy követném ezt a műsort, viszont hozzád, Géza, hát egy több mint 30 éves kapcsolat fűz, ugyanis közel 30 évvel ezelőtt, talán 6 éves lehettem, mindenképpen elemi osztályos, amikor neked köszönhetően az akkori gyerekműsorban az anyám tyúkját talán elmondhattam. László Edit műsorában.
Igen, elmondtad az első mesét, és azóta a rádió a szerelmeddé vált. Hiszen ez is közös bennetek, hogy mindhárman korábban együtt dolgoztatok a Marosvásárhelyi Rádiónál, és nem csak jó kolléganők, hanem kiváló barátnők is vagytok. És ha valaki azt kérdezné, hogy mégis mi a közös bennetek és bennem abban, hogy ma este a meghívottai vagytok a gazdasági magazinműsorban, és éppen egy gazdasági magazinműsorban, hát a választ ti adtátok meg nekem a műsor előtt, amikor azt mondtátok, hogy tulajdonképpen minden nő egy vállalkozó. Vállal egy férfit, egy férjet, gyereket, családot, és ez a legnagyobb, legszebb és talán a legszentebb vállalkozás. Így van ez? Egyetértettek?
Egyetértettünk már a műsor
előtt. Talán nehezebb is, mint egy akármilyen szérrelé, úgymond KFT. Felelősségteljesebb sokkal.
Igen, és ha már itt tartunk, akkor valljatok nekem és a hallgatóknak a nők szerepvállalásáról a mai korunkban, ami egyáltalán nem egyszerű, és nem egy könnyű feladat.
Ez nehéz kérdés. Jó, hát kezdem én, hogy nem volt soha egyszerű feladat nőként élni és megélni és helytállni. Ezt láttam én az én felmenőimben is, és nem könnyű, de hogy mondjam, nincs ok panaszra. Tehát ha az ember jól gazdálkodik az energiáival, ha olyan természetet örökölt vagy kapott, nem tudom, az Istentől vagy a sorstól, akkor képes megállni a helyét az életben, családdal, munkahelyjel, vállalkozásokkal. Úgyhogy ezt tudom elmondani így röviden dióhéjban.
Gyopi, említsük azt is meg a kedves hallgatóknak, hogy te voltál, ha jól tudom, az egyik alapítója, voltál a Nőileg című női újságnak, lapnak, és ezt a mai napig is folytatott, tehát rendszeresen írsz a Nőileg című lapban.
Így van, azt az imént elfelejtettem említeni, hogy a nőileges munkám az most már szép lassan 5 éve működik, tehát hogy 5 éve vagyok a nőileges szerkesztőségnek a tagja. Idén áprilisban ünnepli a fél évtizedes működésének a fél évtizedét. Valóban ez egy olyan terület, ami mondjam úgy, hogy ahogy kikerültem az egyetemről, azaz már az egyetemi évek alatt úgy éreztem, hogy valamivel még kell foglalkoznom azon kívül, hogy tanulok és fejlesztem magam. Szeretnék dolgozni, és mint a kicsi gyerekek, akik húzigálják az édesapjuk kabátja végét, hogy valamit csinálnék, ha nem más, akkor fénymásolnék, vagy mégiscsak valamilyen munkát vállalnék. És bár az egyetemről úgy képzeltem, hogy valami rendezvényszervezés vagy közkapcsolati munka lenne az, ami nekem inkább feküdne, a sajtóval szemben annyira nem, vagyis a sajtó iránt annyira nem érdeklődtem, mégis úgy hozta a sors, hogy végül egy helyi televízióhoz kerültem gyakornokként, ott hozott össze a sors a Marosvásárhelyi Rádiós kollégákkal, úgy kerültem a Vásárhelyi Rádióhoz, és szép lassan azt mondhatom, hogy a média intézmények közül, tehát tulajdonképpen mindegyik területet sikerült kipróbálnom, tehát az audiovizuális, a rádió, a tévé, az újság, és végül így állapodtam meg a rádiónál, de hát az újságírás sem maradt ki teljesen az életemből. Ez a Nőileg magazin, ez azt hiszem, hogy inkább azt mondhatom, hogy ők találtak meg engem, mint nem feltétlenül én kerestem egy ilyen jellegű munkát. Azért kézenfekvő ez, mert olyan témákkal foglalkozhatok, olyan írások születhetnek, amelyek, vagy témák, amelyekkel szívesen foglalkozom, általában a családdal, vagy szociális témákat boncolgatok, vagy azokat szívesen vállalok, vagy portrékat, interjúkat, és ez egyféle kiegészítés a mindennapoknak, tehát úgy érzem, hogy ez egy színfoltja mindenképpen az életemnek, ez a nőileges munka. Ez volt az eredeti kérdésed, igaz, hogy a nőileges munkát hogyan élem meg, hogyan lehet ezt összeegyeztetni a mindennapokkal. Nem mondom, hogy könnyű, de lévén, hogy egy havilapról beszélünk, tehát havonta jelenik meg, és nem csak egy város vagy megyére, megyében olvasható ez a lap, a szerkesztőségi tagok is egy egész régiót lefednek, tehát hogy azt jelenti, hogy minden hónapban Maros megyétre körülbelül egy vagy két témát osztanak le, tehát nem megterhelő, ezt akartam ezzel mondani. És hát az interjú készítés leszámítva, az én nőileges munkám ez az éjszakákra szorul, akkor van az az idősáv, a napnak az az időszaka, amikor nyugodtan és csendben tudok írni, alkotni, és épkézláb mondatokat összehozni.
Említsük azt is meg, hogy Gyopi három kisgyerek fiatal édesanyja.
Így van, épp ezért, mivel három kisgyerekről van szó, akikkel napközben ugye kell foglalkozni, ezért az én ilyen jellegű munkám az ő altatásuk, fektetésük után jöhet szóban.
Mindhármatokban nem csak a közös rádiómunka van együtt, hanem valamennyien újságírással is foglalkoztok. Innen folytatjuk majd egy dal meghallgatása után. Nőnek lenni a legszebb, legnehezebb, legmerészebb vállalkozás napjainkban vallják magukról, szerepvállalásukról meghívottaim Antal Erika, Bódis Edit és Trellavárhelyi Gyopár. Azzal fejeztük be a zeneszám előtt, hogy mindhárman nem csak rádiós munkával foglalkoztok, hanem újságírással is. Mi hozott közel titeket az újságíráshoz, hogyan kezdtétek el ezt a munkát, és mi az, ami vonz ebben a hivatásban benneteket?
Edith. Én itt hallgatok. Hát én mindig is szerettem cikket írni, tehát én amikor Kolozsváron voltam, akkor is a Szabadságban néha napján jelentek meg cikkeim, akkor most a Hepehupában szoktam közölni, meg nemrég egyszer közöltem a Népújságban is. És azon kívül blogot írok, tehát ez mondhatnám, hogy a szerelmem a blogírás. És most a rádió honlapján is van egy blogom, ezt is úgy veszem, mint a újságírás lenne, hiszen ez a rádió most már hallgatható, olvasható és nézhető az online felületen. És tényleg az van, hogyha nagyon sok mindent akarsz csinálni, akkor nagyon hatékonyan be kell oszd az idődet. Tehát én ezt meg is írtam most, ilyen nőnapi cikket írtam, vagy két napja jelent meg a rádió honlapján, hogy egy nő miután hazamegy, és mondjuk itt a rádiónál ledolgozom a 8 órát mondjuk, akkor otthon vár a munka, a mosogatás, a főzés, a takarítás, meg minden. És azt szoktam csinálni, hogy a konyhában ott van a laptopom, bekapcsolom, és elindítok valami dokumentumfilmet, vagy egy hangos könyvet, amit nem kell feltétlenül nézni, csak hallgatni a dokumentumfilmet is, és közben én ott kavarom a rántást, és vagy ha sepregetek, akkor inkább sepregetek, és nem porszívózok, hogy a zaj ne nyomja el a dokumentumfilmem hangját, és akkor azzal is úgy művelődök közben, és akkor mikor mindezt befejeztem, akkor leülök, és ahogy Gyopi mondta, nekem nincsen kicsi gyerekem, már egy nagy lányom van, és már nem is él itthon, akkor tudok én is leülni, és megírni az élményeimet. Tehát nehéz a női szerep, mert mondjuk jó, hogy megváltozott ez a hagyományos szerepvállalás, hogy mondjuk a férfi hazajön, és akkor leül a fotelbe, és újságot olvas, és a nő felszolgálja neki a vacsorát. Ez már mondjuk nem így megy. Vagy lehet, hogy van, ahol így megy, de a legtöbb helyen úgy is megy, hogy a férfi is besegít, nem? A házi munkába.
Vagy a férfi szolgálja fel a vacsorát,
igen,
a igen, ő egész nap.
Igen, vagy ő mosogat. Igen. Vagy. Na, de most nem tudom, hova akartam ezzel kijukadni, de tényleg még mindig nehéz a nőknek, ezt akartam mondani. Még akkor is, hogy a férfiak besegítenek, a nőknek még mindig nehezebb szerintem, de én azért nem szeretnék férfi lenni, ez az igazság.
Erika, te hogyan tudod összeegyeztetni az újságírást a többi teendőddel, női szerepvállalásoddal, családdal?
Hát ha este beszámolok, hogy mi mindent csináltam, akkor én is meglepődök, és ha ezt valakinek el is mesélem, vagy leírom, mert úgy jobban látszik, aki ledolgozza 8 órát és hazamegy, akkor én is megdöbbenek, hogy úristen, ez én voltam, és ennyi mindent, hogy megírtam 3 cikket, és készítettem 2 interjút, és közben ebédet főztem, és közben kiteregettem a kimosott ruhát, meg közben voltam 2 rendezvényen, és akkor nem sorolom még, hogy mi történik. Ezt mikor este 11-kor így leírom, hát nem papírra, hanem a telefonon.
Digitális.
Elmesélem a barátnőmnek, akkor meglepődök. Nem tudom, az idővel valahogy gazdálkodni kell. A másik dolog meg az, hogy szeretem, amit csinálok, tehát mondhatnám azt is, hogy a munkám a hobbim, vagy a hobbim a munkám, és akkor ezt én nem érzem fáradtságnak, nem érzem fárasztónak.
Vagy megerültetőnek.
Megerültetőnek egyáltalán nem, meg ha néha ritkán úgy érzem, hogy fáradt vagyok, akkor nem kapcsolom be a gépemet, akkor olvasok. Tehát ki tudok lépni ebből a mókuskerékből, hogyha úgy érzem, hogy ki kell lépni.
Ma reggel hallgattam egy előadást, ahol a tréner, az előadás tartó azt mondta, hogy az idő nem pénz, hanem tulajdonképpen az idő élet. És annál értékesebb, minél több időt tudunk nyújtani a szeretteinknek, és ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül egész nap a munkánkkal vagyunk elfoglalva, hanem az a legértékesebb idő, amit a szeretteinkkel, a családunkkal tudunk eltölteni.
Ehhez hadd tegyem hozzá azt, hogy többnyire otthonról dolgozom, tehát ott vagyok a lakás közepében a laptopommal, és körülöttem nyüzsög az élet, mert bár nagy gyerekeim vannak, de már unokáim is vannak, és akkor ott mindenki jön, megy iskolából, óvodából, bejön, mi az ebéd, mit főzzünk, mit együnk, mit tudom én, tehát, hogy ott vagyok bármikor, bármire szükség van, akkor felállok, megmelegítem az ebédet, vagy oda teszek egy levest, vagy mit tudom én, közben dolgozom, figyelem a híreket, telefonokat, viszem magammal a konyhába. Na, tehát, hogy nem vagyok elszakítva a családtól. Tehát úgy érzem én, hogy ott vagyok állandóan a középpontban.
Idegen szóval ez a multitasking. Ez az a nő, akinek egyik kezében a laptop, s a másik kezével kavarja a rántást, a harmadik kezével porszívós, a negyedik kezével gyermeket
síva,
és közben a lábával, nem tudom, a lábát mossa.
Gyopi, számodra mit jelent az újságírás? Miért vállaltad még a család, illetve a napi munkád mellett?
Hát, amint az előbb is említettem, inkább az újságírás talált meg engem, meg hát valóban voltak olyan pozitív visszajelzések vagy biztatások, miszerint igenis írnom kell, vagy hogy folytassam az írást a továbbiakban is. Nem emlékszem, vagyis hogy nem felejtem el, hogy még hírlapos koromban, de jóval azután, hogy a Vásárhelyi Hírlaptól eljöttem, a Népújság akkori szerkesztője, mostani főszerkesztője többször megállított, és kérdezte, hogy na, és akkor nem szeretnék mégiscsak menni a Népújsághoz, hogy úgy szeretnék, hogyha írnék egy pár cikket. Aztán persze nem úgy alakult az életem, hogy ott munkát vállaljak náluk, de ahogy mondom, ilyen jellegű kérések vagy kérdések megtaláltak az évek során, és hát nagyon jó ez a Nőileges csapathoz tartozni, tehát én nagyon örülök, hogy 5 évvel ezelőtt rábólintottam erre a lehetőségre, bár akkor a második kislányom csak 4 vagy 5 hónapos lehetett, és gondoltam, hogy hát gyesen vagyok, elvileg lenne annyi időm, hogy ezzel foglalkozzak, és hát sikerült ezt így párhuzamosan megoldani. Azt hiszem egyébként, hogy az életem során szinte mindig párhuzamosan szaladtak az események, vagy futottak a programok, tehát olyan nem volt, hogy én csak egy egyetemre járjak, hanem párhuzamosan mindig 2 tanfolyam, vagy 2 egyetem, vagy 2 munkahely, olyan sem volt, hogy csak egy munkahelyem legyen. Tehát azt hiszem, hogy ez folyamatosan ez így végig fog kísérni engem. Számomra a legnagyobb kihívás egyébként az idővel kapcsolatban, hogy vagy időbeosztással kapcsolatban, hogy tanuljak meg lemondani dolgokról, tehát hogy tudjak időnként nemet mondani bizonyos programokra, mert ez a legnehezebb sokszor, mert úgy érezzük, én is és a férjem is, hogy abban 24 órában körülbelül 30 órának megfelelő tevékenységet vagy programot bele lehet szúrni. Valóban számunkra ez időnként nem is lehetetlen, csak egy adott ponton úgy kifárad az ember, és időnként úgy a szülők kérdésére, hogy mikor fogtuk egy picit hátradőlni, és egymásra is figyelni. Na, ezeket a kérdéseket, vagy jó tanácsokat nem árt megfogadni, vagy elgondolkodni legalább rajta, hogy igen, egy kicsit húzzuk vissza, vagy húzzuk be a kéziféket.
Újságírásban, médiában dolgozni nap mint nap, vagy hetente, vagy akár havonta, az nem csak egyszerűen munkát jelent, hanem közszolgálatot is. Hogyan tekintetek erre? Mit jelent számotokra ez a szolgálat, a közösség szolgálata? Edith, Erika, Gyopi.
Hát nekünk mindig azt mondta annak idején, én 93-ba kerültem a Kolozsvári Rádióhoz, és nekem Csép Sándor volt az első főnököm, akire most nemrég emlékeztünk, tehát ő a nagy öregek közé tartozott már akkor is, tévés személyiség volt, de akkor egybe volt a rádió és a tévé, és a rádió tévének volt ő akkor a főszerkesztő helyettese magyar vonalon. És ő mindig azt mondta, hogy ez nem egy munkahely, ez egy szolgálat. Tehát, hogy ne úgy tekintsünk erre a munkára, hogy na most a penzumomat megcsináltam, kibiflázom és megyek haza, hanem otthon is én legalábbis azt szoktam csinálni, hogy amikor a biciklivel is megyek hazafele, mindig azon gondolkozok, hogy na akkor a következő műsoromban mi lesz, vagy mit csináltam jól, mit csináltam rosszul, hogyan kéne rajta javítani, tehát azért soha nem szakadok el a rádiótól. Amikor otthon is vagyok, akkor is mindig valami töröm a fejem, ami a rádióval kapcsolatos, vagy az írással kapcsolatos. Tehát ettől nem lehet ettől a munkától elszakadni, mint egy csavargyárból, mikor hazamész, letetted a munkát, és akkor kész. Nem is akarsz rá gondolni másnap reggel. Itt nem lehet ilyet csinálni. És ezt mondta anyám is, hogy érdekes, hogy a tanárok, a rádiósok, és még valakit mondott, hogy azok mindig fel, mint az egyetemisták, mindig, mintha vizsgáznának.
Igen, a lelkészek.
Igen. Tehát mindig készülsz valamire, és mindig van egy határidőd. Lejár az a műsor, gondolom, te is tudod, csak utána gondolkozol a következő műsoron. Tehát ezt nem lehet letenni.
Igen, én pénteken este lejár a műsoron, és már azon gondolkozom, hogy mi lesz következő pénteken a témám, és ki lesz a meghívottam.
Na képzeld, de lesz meg minden nap ugye így átélni, tehát nem egy héten egyszer, hanem minden nap folyamatosan, és tényleg az újságírás az olyan, hogy abból nem lehet kilépni. Tehát én újságíró vagyok éjjel-nappal, tehát amikor eszem, vagy amikor valahol sétálok, vagy amikor itt beszélgetek, tehát ez nem egy olyan, hogy ahogy Edith mondta, hogy leteszem a szerszámot a satupadon, s hazamegyek, és akkor másnap reggelig nem is gondolok arra, hogy akkor most hogy fogom csiszolni azt a nem tudom mit, anyacsavart.
Mert a téma az utcán heves.
Igen, és amikor így csak így a magam szórakoztatására sétálok valahol, akkor sem tudok elszakadni attól, mert akkor is azt nézem, hogy nem, hogy nézem, tehát nem figyelem, hogy hú, most hol van valami érdekesség, hanem szembe jön, tehát úgy nem tudom, az ember így rá nevelődik, vagy hogy is így alakul, hogy észrevegye az érdekes dolgokat, vagy a témát, vagy valami, ami fel lehet dolgozni.
Akkor a rádiós munka, az újságírói hivatás, a médiában való szolgálat, az tulajdonképpen egy állandó készültséget, egy szellemi vállalkozást jelent.
Igen, szerintem, igen, számomra azt jelenti, és én úgy gondolom, hogy ez a normális. Tehát ha az ember ezt vállalja, akkor ezt csinálja mindig.
Igen, és ezt még ki lehet egészíteni azzal egyébként, hogy amiben egyébként hiszek is, hogy a sajtónak, legyen szó rádióról, vagy újságról is, van azért egy úgymond formáló, vagy ereje, vagy olyan hatása, amivel köveket is megmozgathat akár. Ha csak a Vásárhelyi Rádió legutóbb egy pár hete indított kampányára gondolok, amikor közvitát szervezett Marosvásárhelyt érintő témák kapcsán. Ez is egy olyan tett vagy cselekedet, amivel alakíthatja, vagy beleszólhat abba, vagy irányíthatja.
Véleményformálás,
igen, ez az egyik. A másik, hogy értékeket mutathat be, vagy ezek ápolására is, vagy megőrzésére is hivatott, legyen szó, ahogy említettem, vagy az írott sajtó, a nőileg is ugye hónapról hónapra körülöttünk élő egyszerű embereket, vagy olyan embereket is bemutat, akik nem találták fel egy óriási nagy dolgot, de az ő kicsi világukban, az ő közösségükben alkottak valami maradandót, és ezeknek az embereknek a bemutatása például, ez is a sajtó szerepe, a közszolgálatiság. Ismerjék meg ezeket az értékeket az olvasók, a hallgatók, a nézők.
Rátapintottál a lényegre, hiszen ha valaki megkérdezné tőlem, hogy miért pont titeket hívtalak meg, hármatokat a ma esti gazdasági magazin műsorba, akkor azt vállalnám és azt válaszolnám gondolkodás nélkül, hogy azért, mert mindhármatokat nagyra értékellek, becsüllek és tisztelek éppen a sajtóban végzendő munkátok miatt. Nők napja alkalmából három kolléganővel, médiában dolgozó barátnővel beszélgetek, Bódis Edittel, Antal Erikával és Trellavárhelyi Gyopárral, munkáról, hivatásról, női szerepvállalásról, társadalmi helyzetről. Hogyan látjátok a mai világban, korunkban, hogyan változott a nők társadalmi helyzete?
Szerintem kezdj egy Gyopár.
Kezdjem én. Engem jelöltetek ki erre? Én a rangidős. Hát azt hiszem, hogy nők talán mostanában, legalábbis így a környezetemben úgy veszem észre, hogy bátrabbak és nyitottabbak, vállalkozó szelleműbbek lettek, mint mondjuk szüleink vagy nagyszüleink korában, abban a korban, amikor esetleg kevésbé mertek megnyilvánulni, vagy szavukat hallatni, vagy mertek változtatni. Inkább azt látom, hogy az én generációm, illetve a nálam fiatalabbak is könnyebben változtatnak, manapság könnyebben meghoznak egy döntést, és vállalják, vagy nem vállalják annak a következményeit. És ez mondjuk ugye a családok összetételére, vagy egyáltalán a családokra is érvényes. Azt veszem észre, hogy a környezetemben elég sok fiatal család ment tönkre, vagyis elváltak a felek, elég hamar, mondjam úgy, hogy mint a hamar alatt azt értem, hogy pár év házasság után, de sikerült tovább lépniük, és új életet kezdeniük, és ebből az új életből is, új életformából kihozni a legjobbat.
Igen, ami a gyerekvállalást illeti, most már nagyon sok nő inkább egyedül vállal gyereket, tehát nem úgy nagyon sok, de vannak sokan. Régebben, amikor valaki egyedül vállal gyereket, akkor azt mondja, jaj, szegény, hogy megjárta. Most meg, mit tudom én, elért egy bizonyos kort, 35 éves, vagy 38, és úgy gondolja, hogy nem találtam egy párt, de vállalok egy gyereket. És akkor ilyen eseteket is tudok, és ebben már nincsen semmi különleges, ha bár nagyon nehéz, szerintem nehezebb, mint férj mellett gyereket vállalni, de nagyon sokan ezt megteszik. És hogy mennyire merészek most a nők, hát szerintem most már a mai fiatal lányok nem is érzik azt, hogy van különbség nő és férfi között. Szerintetek érzik? Vagy van valamiféle megkülönböztetés? Én amit látok, azt, hogy azért az ilyen szerepek azért megmaradtak, mert például itt Erdélyben, amikor három férfi van és egy nő, akkor kezet fognak egymás közt, de veled nem fognak kezet. Például ezt én így, mondjuk nem is érzem én ennek hiányát, hogy velem is feltétlenül fogjanak kezet, csak egy kicsit olyan furcsa, nem? Tehát azért ilyen apróságok azért megmaradtak.
Én azt látom, hogyha egy nő jól képzett valamiben, ért valamihez, és megvan az az egészséges önbizalma, akkor képes egyedül is helytállni, gyereket vállalni, vagy gyereket nevelni.
Igen.
Vagy szerepet vállalni egy munkahelyen.
Igen.
Hogyan változott meg a nők társadalmi helyzete, ami a szabadságot illeti? Mit jelent számotokra? Hogyan tekintetek a szabadságra? Hogyan élitek meg a szabadságot?
Mármint milyen szabadságod?
Szólásszabadságot?
A férfiaktól való szabadságot?
Általában véve magát a szabadságot. Az élet szabadságát, hogy így mondjam.
Hát mondjuk, én például úgy éltem meg most, hogy az egyik barátnőm meghívott Indiába, és egyedül mentem el, mármint úgy, hogy férjem nélkül, és nem volt ebből semmi gond, habár a szüleim egy kicsit nehezteltek, hogy mi az, hogy itt hagyod karácsonyra kedves férjedet, és elmész egyedül, de én ezt akkora nagy lehetőségnek láttam, hogy én percig se gondolkoztam azon, hogy hát ha ő nem jöhet, akkor én sem megyek, tehát ezt én így éltem meg, hogy szabadon utazok bárhova, tehát vagy ha meghívást kapok valahova, akkor egyedül elmegyek, és senki nem gondol arra, hogy most ez valami rossz vagy. Tehát régen Tehát ha olvasod ezeket a könyveket, hogy a század elején egy fiatal lány egyedül nem is mehetett el sehova, például egy táborba se, minden övé egy kísérő kellett menjen vele, az édesanyja, a nővére, a nagynénye, vagy valaki. Tehát ez most már nevetségesen is hangzik, nem?
Szerintem most is vannak féltékeny férjek, akik nem engedik el a feleségüket csak úgy, hogy egyedül elmenjenek színházba, vagy Isten ments, utazzanak egyedül valahová külföldre. Én a szabadság, ha ez szabadságnak nevezhető, hogy én döntöm el, hogy hová megyek, hogy kivel találkozom, hogy mennyit ülök egy adott helyen, én döntöm el, hogy a szabadságot, vagyis én döntöm el. Tehát az én fejemből pattan ki az ötlet, hogy a pihenő szabadságot hol töltsük, persze megbeszéljük ezt a férjemmel közösen. Gondolom, hogy ez is mind a szabadságnak a része.
Így van, és említsük meg a kedves hallgatóknak, hogy Antal Erika gyakran kirándul szebbnél szebb helyekre, európai városokba, fővárosokba, és gyakran beszámol éppen a Bódi Zsedit műsorában a színes és színvonalas útjairól, élményeiről, élménybeszámolóiról.
Így van.
Gyopi, számodra mit jelent a szabadság?
Hát, hogyha most egy egyedülálló nő lennék, lehet, hogy azt mondanám, hogy szabad vagyok, mint a madár, és senkitől nem függök, senkinek nem kell beszámolót adjak arról, hogy mikor, miért és hova megyek, de azt hiszem, hogy azért társas lények vagyunk. Én nem azt mondom, hogy az én szabadságomat a férjem, a gyermekeim vagy a szüleim korlátoznák, de azért abban az egészséges családi modellben élünk, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk beszélni. Tehát nincs olyan, hogy na, ha te kimész este 10-ig, akkor holnap én is kimehetek este 10-ig, tehát hogy nincsenek ezért ilyen korlátok. Szerintem a lényeg az, hogy konszenzusra gyere a pároddal, a családoddal, és legyen meg a lehetősége mindkét félnek, nem csak a nő szabadságáról van itt szó, hogy most a nő szárnyaljon, mint a madár, és közben az apa maradjon otthon, és a gyermekekre vigyázzon, vagy ő csak dolgozzon, és én meg járjak a kozmetikushoz. Tehát, hogy ennek is meg kell kapni szerintem azt az egészséges egyensúlyát.
Köszönöm szépen, ennyi fért ma esti gazdasági magazinműsorunkban. Ugyanakkor megemlítem a kedves hallgatóknak, és főleg a női hallgatóinknak is, meg a vállalkozóknak, hogy ma ünnepeltük a gazdasági magazinműsor 6. évét, hiszen pontosan 2013. március 8-án indult el a gazdasági magazinműsor. Én köszönöm külön három meghívottamnak, Antal Erikának, Bódi Zseditnek és Trellavárhelyi Gyopának, hogy ma este vállalták, hogy szórakozás, bulizás helyett eljönnek és a gazdasági magazinműsor vendégei lesznek, beszélnek, mesélnek önmagukról, munkájukról, hivatásukról, a szabadsághoz való viszonyukról, viszonyulásukról. Önöknek pedig köszönöm a türelmet és a szívélyes fogadtatást műszaki munkatársamnak, Nemes Attilának köszönöm a segítséget és a közös munkát, Ifjú Kacsó Tibornak pedig a dalokat. Kívánok kedves hallgatóim, kedves női hallgatóim, áldott, békés, szeretetteljes hétvégét és boldog nőnapot. Jó estét Erdély, jó estét Székelyföld, Szakács Géza közgazdászt, Trellavárhelyi Gyopárt, Antal Erikát és Bódi Zseditet hallották.